Magyarország örvend az új magyar Nobel-díjnak. És amikor elolvastam a Nobel-díjjal kitüntetett embernek a nevét, akkor nekem az volt a gyanúm, hogy ő nem magyar, hanem zsidó. Utána néztem, mert nem hallottam róla, ugyanúgy, mint Charlie Kirkről nem hallottam korábban. Lehet, hogy az én műveletlenségem, meg kulturátlanságomnak köszönhető, de nem hallottam erről az emberről. Talán most sem tudnám kimondani a nevét, eszembe se jut. De nekem a neve gyanús volt, mondom, hogy ez nem hangzik túlságosan magyarnak, sem székeinek ez a név. És utána néztem, hogy zsidó az úriember, és hát Nobel-díjjal tüntették ki. És azt gondolom, hogy sokkal pontosabb lett volna azt írni a hírekben, azt közölni a magyarokkal, hogy egy újabb zsidó Nobel-díj Magyarországon. Ez így pontosabb lett volna, hogy egy újabb zsidó Nobel-díj Magyarországon. Nem néztem utána, hogy miért kapta a Nobel-díjat, ki ő, és nem is fogok utána nézni, mert egyszerűen nem nézek rá készítést. Én inkább a Nobel-díj fogalmáról szeretnék beszélni egy picit, hogy minek örül Magyarország. Miért örvendünk annyira, hogyha valakit kitüntetnek egy, hát legyen az béke Nobel-díj, vagy irodalmi, vagy bármilyen más tudományos, vagy különböző Nobel-díj. Miért örvendünk ennyire? Még úgy is, hogy majd nem teljesen nyilvánvaló, hogy a legtöbb magyarországi Nobel-díjazott ember az nem magyar, hanem zsidó, Magyarországon élő zsidó. És aki egy picit is ismeri a latin nyelvet, latin nyelveket, vagy hát az angolban is úgy van, hogy noble, az nemes. Nemes. A parasztok ünneplik a nemes diadalát, a nemes embernek a dicsőségét. Erről szól a Nobel-díj. Tehát a noble, hogy van románul? Nobil, románul, gondolom latinul is, nobil, tehát nemes. Nemes, tehát ők a nemesek, tehát ez egy ilyen nemes kitüntetés, pénzzel jár, ugye pénzt adnak azért, hogy valaki hát nemes odaadással végezte az ő dolgát, bármi is legyen az, irodalom, vagy tudomány, vagy bármi más tevékenység. Hogyha mondjam azt a közember, a magyar közember, hogyha ennyire tudja ünnepelni a nemesek sikerét, a nemes ember kitüntetését, tehát akkor mit haragszik a nemesekre? Vagy pedig a magyar mit haragszik a zsidóra? Annyira, hogyha ilyenkor olyan büszkék tudunk lenni rá, hogy hát már megint egy zsidó származású Magyarországon élő költő vagy író kapta a Nobel-díjat. Tehát mit haragszunk rá? Mit haragszunk rájuk? Egyszerű kérdés, te vissza a Nobel-díj jelentése. Én nem fogom ezt a Wikipédiából felolvasni. Egyszer csak azt mondom, egyszerű szójátékkal, ahogy adja nekem az Úristen, hogy mit is jelent számomra ez a Nobel-díj? Ki kapja meg a Nobel-díjat? Hát a nemesek legnemesebbikje, nem? Vagyis aki harcol az ő nemességéért, nem? Noble. A nemességét úgymond megmutatja, népszerűsíti, és odaadóan promoválja az ő nemességét, a nemesi státuszát, ugye? Legyen az bármilyen fajta nemes. Kérdés az, hogy mitől nemes az ember? Mitől nobil, vagy mitől noble az ember? Vagy mi volna az ember, hogyha nem nemes volna? Azon kívül, hogy paraszt, vagy közember, ugye magyar közember, vagy székely közember, vagy székely paraszt. Mi volna az ember, hogyha ő nem nemes lenne? Mert tudjuk, hogy azért a nemesek úgy kevesebben vannak, mint azok, akik nem nemesek. Akiket Nobel-díjra lehet jelölni, azok általában kevesebben vannak. A kisebbség az, akit ki lehet tüntetni az ő nemességéért, az ő nemes céljaiért. Tehát mi a Nobel a nemesnek az ellentéte azon kívül, hogy közember, vagy paraszt, vagy 8 óra munka, 8 óra pihenés. Mi ennek az ellentéte ellenkezője? Hát én azt mondom, hogy hát igenes. Hát ha van olyan, hogy nemes, akkor egyre van olyan is, hogy igenes, ne? Tehát igenes. És mitől nemes a nemes? Olyan sokszor beszéltem erről már, és kívánom, hogy tudjak lélekből szólni, hogy ne unjam el a témát semmiképpen sem, mert nagyon fontos téma. Hogyan lett az első, hogyan lett az ember nemessé? Hogyan lettünk nemesek? Ki volt az első nemes ember? Most persze én most ugye a Biblia tükrében beszélek, tehát nekem meggyőződésem, hogy a Biblia Isten ihletett kijelentése, mert az Úristen meggyőzött engemet, tehát nincsen semmilyen vallásom, de ezt a meggyőződést megkaptam ajándékban mindenható Istentől. Az első nemes ember Ádám volt. Ádám volt az, aki nemet mondott Istenre. Attól lett ő nemes ember. Ő kapta az első Nobel-díjat. Magának szépen megadta az első Nobel-díjat. Nemet mondott Istenre. Na de ezt hogy tette Ádám? Többször beszéltem erről is, hogy ő úgy mondott nemet Istenre, hogy igent mondott a testiségre, igent mondott a hatalmaskodásra, az uralkodásra. Többször beszéltem arról, hogy a Teremtés könyvében az elbukás lényege, ugye ezek allegóriák, képes beszédek, fontos ezt megérteni, úgy érteni, mint allegóriát, de ez ugye kell a Szent Lélek, a jóságos Istennek a hatalmas segítsége, hogy az ember megértse ezeket az allegóriákat, képes beszédeket, amik a Bibliában vannak. Nem komplikált egyáltalán, egy gyermek könnyen megérti, de a nemes ember nem értheti meg. A nemes ember az túlságosan nemes már, hogy megértse a Biblia lényegét. Azt mondja a kígyó, az ősi kígyó Ádámnak, hogy Ádám, hát tegyél erről vagyis Ádámnak, az embernek, ugye Évának, legyen az, hogy Évának mondja. Az itt mondja, az itt van ráfogva ez Évára egyébként, mert ez a mi valóságunkban a nőn keresztül manifesztálódik. Tehát a nő győzi meg a férfi embert arról, hogy egyen a tudásfajának a gyümölcséből. Ugye hát szép, gyöngét, a bőre puhább, sejmesebb, szebb idomai vannak, mint a férfinak. És megtetszik ugye a férfinak a nő, és igent mond a nőre, és azáltal nemessé válik, és már is jelöltetheti magát Svédországban a Nobel-díjra, mert ő is most már nemes, nemet mondott a mindenható Istenre. Amúgy a magyar nyelv, úgy érzem, hogy biztos, hogy más nyelvekben is vannak ilyen szójátékok, amelyek segítenek megérteni az igazságot, de a magyar nyelv úgy gondolom, hogy kiválóan alkalmas arra, hogy megértsük a Biblia üzeneteit. A kezdetben vala az ige, ige, igen. Istennek az igenje volt kezdetben, és Istennek az igére, Istennek a szavára, Istennek az igenjére mondott nemet Ádám. És ezt most már ugye a 21. századnak az elején ezt mi már csúcsra járattuk. Itt már mindenki nemes a maga módján. Ezt modern szóval úgy mondjuk, hogy egoista, vagy önimádó, vagy önmagát megvalósító, ilyen emberré váltunk, ugye legtöbben nemesekké váltunk. Tehát azáltal vált Ádám nemessé, hogy nemet mondott Istennek az igére, igennyire. És ez magyarra úgy fordítható le, hogy a saját feje után ment. Addig Ádám lélek által volt irányítva, mint gyermekkorunkban a legtöbb Ádám, ugye én is Ádám voltam gyermek, de a nők is Ádámok, mindenki Ádám gyermekkorában, míg ki nem jön az Édenből. Ugyanis a gyermekkor az maga az Éden. Tehát fontos, hogy az ember a Bibliát megértse. Én nem akarok kételkedni, nem akarom megkérdőjelezni egyáltalán azt, hogy létezett az első ember x ezer évvel ezelőtt, akitől származik minden, tehát elképzelhető, pontosan úgy volt, akár szó szerint is. Azonban nekem az Úristen azt mutatta, azt tanította, hogy fontos én felismerjem magamat a Biblia minden szereplőjébe. Hogyha én szabad akarok lenni, kívánnék szabad lenni, és újból visszakerülni az Édenbe, a helyemre, ahova Isten engemet helyezett, akkor nekem fontos megismerni a Bibliát úgy is, hogy minden szereplője én vagyok, Ádámtól egészen, hát Jézus Krisztusig, ugye, mert végül, hogyha az ember átalakul, ahogy Jézus mondja, újonnan születik, akkor ő benne már az összes többi karakter meghal, az Ábrahám, meg az Ádám, meg a Jancsi bácsi, meg az Attila bácsi, mindenki azok kivesznek belőle, és marad a Krisztus benne. És ő is a Krisztus hasonlatosságára lesz formálva, ez meg az újjászületés. Vissza az Édenbe. Tehát amíg Édenben voltunk, gyermekkorban voltunk, addig nem gondolkodtunk, nem gondölködtünk. Tehát egyszerűen voltak teljesen természetes érzéseink, lélekben éreztük, hogy hol van a helyünk, és segítőkészek voltunk, és figyeltünk a szüleink szavára, tiszteltük őket, mert hát őket láttuk, akik előttünk voltak, ugye, és szerettük őket, és engedelmesek voltunk nekik. És azon kívül úgy volt egy olyan helyesebb, egészségesebb értékítéletünk, még ha nem is volt tökéletes, tudtuk, hogy mi a jó, mi a rossz. Nagyjából úgy belülről tudtuk, nem kívülről tudtuk, nem kívülről vágtuk be, hanem belülről tudtuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Ilyen volt Ádám az Édenben, talán te is ilyen voltál gyermekkorodban, amíg nem agyból nyomtat, hanem érzésből, egyszerűen, lazán, lélekből. És többször beszéltem arról is, hogy maga az elbukás, tehát mi vallásos módon hajlamosak vagyunk a Bibliát úgy értelmezni, hogy kronológiai sorrendben felépítjük a magunkban a Bibliát, de ez nem helyes. Nem helyes, tehát nem éppen úgy van, hogy akkor először volt ez, utána aztán meg volt az, meg amaz, meg mit tudom én mi, hanem az embernek fontos úgy lélek által értenie mindent, hogy értse meg, hogy minek hol van a helye, minek hol van a rendje. Tehát, hogy igazából a nő úgy jelent meg, ez, amit ugye a vallásban nem ismernek, mert nem ismerhetik, mert ezt csak lélek által lehet megismerni, hogyha az Úristenek a lelke kijelenti ezt az embernek, hogy az elbukás nem az volt, hogy tulajdonképpen ugye a legelső embernek az elbukása nem az volt, hogy evett a tudásfának a gyümölcséből, hanem az volt, hogy megjelent a vágy ő benne, hogy uralkodjon. Azt mondja a kígyó, hogy olyan leszel, mint Isten. Ezt mondja a kígyó. De ez a kígyó, erről többször elmondhattam, hogy ez a kígyó gyakorlatban a 24. századnak az elején, ez a kígyó, ez a fejünkben lévő hosszú, szürke, tekervényes kígyó, a szürke állományunk. Azt mondja, hogy olyanok leszünk, mint Isten. Ez úgy nyilvánul meg a valóságban, hogy tanulj, fiam, mert akkor sikeres leszel, gazdag leszel, keveset kell dolgozzál, és sikeres leszel, meg ilyenek, ugye? És ezt mi bevettük. Tehát a kígyó, többször mondhattam, hogy ebben az értelemben az nem más, mint a társadalom, a szüleink, a pedagógusok, a babbácsi, meg mindenki, akik megtanítsák nekünk azt az értékrendet, azt a földhöz ragadt materiális értékrendet, amit mi beveszünk az elménkbe, és ami szerint mi éljük az életünket. Tehát ez a kígyó, és ez a kígyó mondja azt, hogy tanulj, fiam, mert akkor sikeres leszel, és akkor mi elkezdünk tanulni. Igen, de a tanulásban már nincsen öröm. Tehát nekem, amíg gyermek lettem, amíg játszhattam, mint gyermek, addig volt örömöm, volt békességem. Tehát a játékban, az életben benne volt az öröm. Tehát nem volt életcélom, mert az élet volt maga a cél. Én benne voltam az élet célban. Az élet célom az nem kívülről lett betolva nekem egy darabig, hanem az ott volt bennem. Az élet volt maga a cél. Tehát két típusú ember van, két fajta ember van. Az egyik az, akinek van élet célja, a másik, akinek van élete. Amíg gyermek voltam, addig nem volt élet célom, nekem akkor életem volt, amíg gyermek voltam. Később lett életcélom, mert az belém tolták, tehát megerőszakoltak, úgymond így vették el az áratlanságomat, belém nyomták az életcélt kívülről. És amióta van nekem életcélom, azóta hát van mindenem, már pénzem is van, meg feleségem, meg barátnőim, meg minden örömöm van, van alkohol, vannak különböző testi örömeim, de életem nincs. Tehát életcéljén vannak, de életem az már nincs. Na ez történt, amikor jöttünk az Édenből, és úgy igazából ahhoz, hogy Ádám tudjon uralkodni, ugye, hogy olyan legyen, mint Isten, mert Isten úr, ő uralkodik. Korábban Ádám nem uralkodott a gyermek, ő nem uralkodik, ő gyermek. Tehát ahhoz, hogy tudjon uralkodni, ahhoz kellett megtörténni az, hogy ketté vált az egy ketté vált. Tehát, ahogy mondja az írás, hogy amit Isten egybe szerkesztett, ember szét ne válassza, de mi szétválasztottuk azt. És ennek a jelentése az, hogy az ember az nem férfi vagy nő, hanem férfi és nő. Így ide a Biblia férfiúvá és nővé, asszonyjá. Tehát mind a kettő egyben volt, és utána lett kivéve, úgymond, az asszony a férfiból, a nő a férfiból. Később lett kivéve. És úgy igazából hát azáltal lett kivéve, hogy én férfiúvá növekedtem, nevelkedtem, tehát amikor felnőtté váltam férfi. Persze, valamelyest a szüleim is predesztináltak, ugye ez az eredendő bűn, azáltal, hogy férfiúnak születtem, tehát férfi testbe születtem, azonban ez az elején nem így volt, hanem ahogy írja az írás, férfi és nő volt egyben, tehát az emberből lett kivéve a nő, és így maradt a férfi. Tehát a férfi a maradék, ami megmaradt, miután az a nők lett belőle, úgymond toloncolva. A gyöngétség, a látság, a befogadó képesség illetve a nőből, és az emberből is így lett férfi és nő, addig ember volt. Ez maga ugye a meghasadás, és így lettünk mi nemesek. Lett férfi nem, és női nem. És most ott tartunk, hogy már díjazzuk is ezt. Tehát díjazok, kitüntetéseket adunk egymásnak, hogy még pénzbeli, meg mindent, bírságot. Az ember szívesen bírja, ugye, örömmel bírja a pénzt, hogyha megajándékozzák. Hát azzal. Szóval illettünk férfi nem, és női nem. Tehát ez a hasadás megtörtént. Azonban, aki ismeri a Bibliát valamennyire, nem kell túlságosan ismerni, mert tényleg a lényeg, a kicsi helyen elfér. Jézus elmondja, hogy miután feltámadnak, és a feltámadás a katolikus vallás dogmáival ellentétben nem oda át van, ott már nincsen feltámadás. Aki itt nem támad fel, oda át már nincs, ahogy feltámadjon. A feltámadás itt van, és a feltámadásnak a megfelelője az újjászületés, amiről beszél az Úr Jézus. És amikor az ember ugyanannan születik az ő lelke, akkor kiteljesedik, tehát teljes ember lesz. Tegyük fel, hogyha én férfi testben vagyok, akkor ugye belőlem hiányzik a nő. Tehát én nem vagyok egész ember. Fél fiú vagyok, fél fiú és félség, ugye. Fél fiú vagyok. És az igazság ismerete által, az Úr Jézus kegyelme által, az ő szava által a hiányzó rész belém kerül. És noha én továbbra is férfi testben leszek, éltem végéig, de én már lélekben nem férfi vagyok, hanem ember vagyok, és nem a testiségnek élek, hanem a léleknek élek. Ez az elhívás a mindenható Istennek az Úr Jézus által. Ennyire egyszerű. Kétszerű nem lehet, mert egy Isten van, egy szülött fiú, tehát kétszerű nem lehet. Ennyire egyszerű az igazság. Tehát az ember nem a nemességét kéne ünnepelje, hanem igent kéne mondjon az atyára, hogy igenes legyen, és ne nemes. Mert a nemességnek a következménye a halál és a rothadás. A Bibliában nagyon sok helyen le van írva, hogy meg lehetne érteni, csak a vallásos ember ezt nem tudja megérteni, mert be van födve a feje a vallási hierarchiával. De a Bibliában sok helyen le van írva az, hogy maga a pokol az nem más, mint a temető. Tehát a pokol a temetőben van. És például Jób könyvében, a 33. részben, most legutóbb azt olvastam fel, a 14. résztől bárki elolvassa, hogy Isten hogyan tanítja az ő gyermekeit álmokkal, meg látásokkal, meg különböző módon, hogyan próbálja őt megjavítani, igenné tenni, igenessé tenni nemes helyet, ugye, a nemességét elvenni és igenessé tenni őt. És ott is le van írva, hogy Isten nem akarja megengedni az embernek, hogy a sírba alászálljon. Persze a testem nekem is elképzelhető, hogy a sírba fog alászálni, hogyha Isten nem ragadja az én testemet. az is megtörténhet, mint Énok prófétával, Élés prófétával. Nem vagyok én méltó erre, de hát Istennek van autoritása arra, hogy megtegye az ő gyermekét, ha akarja, akkor elveszi a földről, tehát testestől, mindenestől eltűnik. Nekem a testemre nincsen szükségem amúgy sem, mert azért én már, tehát hogyha örökkévalóság van, én nem szeretném ebben a, most már mondjam azt, egy olyan testben leélni az örökkévalóságot, ami már kezd kimenni garanciából, ugye, tehát azért van nekem is egy vágyam, hogy hát akkor inkább egy egészséges, tiszta, fényvilágos testben éljem az örökkévalóságot, nem pedig ebbe a rohadékban, amiben most éppen vagyok. Tehát azt akar az Úristen megadni az embernek, erről szól az örömhír, az evangélium görögül, hogy ne kelljen az ő lelke rothadást lásson, ne kelljen alászálljon a sírba az ő lelke. Ez annyira egyszerű, mint amennyire egyszerűen szoktam ezt mondani, hogy hogyha az ember egy teljes életet leél, úgyhogy a földieknek él, a földi dicsőségnek él, az ő nemességének él, a saját akaratának él, a testéért él. Amikor a teste meghal egy szívinfarktus következtében, nem tud kijönni a testből. Egyszerűen nem tud kijönni a testből, mert ő a testtel azonosul, tehát a lélek, aki valójában vagy, a léttudat, a létérzet nem tud kijönni a testből. És ez maga a kározat, hogy végig kell szenved a test rothadását. Erre mondja Jézus egymástán háromszor, hol az ő férgök meg nem hal, tüzök el nem aluszik. Ez persze az Izsaiás prófita is mondja, hogy ez történik a sírban, hogy aki túlságosan megszereti ezt az életnek nevezett valamit, ami ugye már eléggé furcsa életnek nevezzük, mert hogyha én életnek nevezem azt, ami halálba, fájdalomba, betegségbe, nyomorúságba, balhéba végződik, rothadásba végződik, akkor nekem eléggé rossz az ízlésem, nem? Ha életnek nevezem a haldoklást, az öregedést, akkor itt óriási bajok vannak az én fejemben, az én szívemben. Tehát ez teljesen egyértelmű, hogy nem élet. Tehát valóságos, amit Jézus mond, hogy a mennyek országa létezik. Azonban az embernek fontos visszavenni, térni az Édenbe, és nem fizikailag, hanem lélekben. A lelke megtisztuljon. Tehát, hogy megtagadja az ő nemességét, ne akarjon Nobel-díjat gyűjteni magának, hogy díjaztassa a saját nyomorúságát, mert tulajdonképpen a Nobel-díj az arról szól, hogy az ember elismerést fogad el azért, hogy nyomorult és bűnös, meg pervez, meg mit tudom én, milyen problémái vannak. És hát tényleg a kérdés már, ugye azt is megfogalmazhatom egyúttal, hogy te, aki ezt hallod, akkor mostantól mit akarnál ünnepelni, a Nobel-díjat, vagy pedig az igent, Istennek az igéjét, az, hogy megismerd az igazságot, és szabaddá váljál azáltal. Tehát nemes akarsz lenni, vagy inkább igenes szeretni lenni, mert mind a kettőre van lehetőség. A termodinamika első törvénye mondja azt, hogy egyszerűen fogalmazva semmi sem vész el, csak átalakul. Na, ugyanez érvényes a lélekre, a létérzet, léttudatra, nem tudunk megszűnni. Ugyanúgy, ahogy este lefekszünk, a testünk teljesen passzív, de a lelkünk az ugye szabadon szárnyal, tehát álmodunk. És az teljesen valóságos. Most próbál meg elképzelni, hogy az álomból nem ébredsz fel, a tested meghal, és az álom az tovább folytatódik. Ami teljesen valóságos egyébként. Most képzeld el azt, hogy ne adj Isten, és Isten könyörüljön rajtad és rajta mindannyiunkon, hogy ne éppen egy rémálom közben kelljen meghalljunk. Próbál meg elképzelni azt, hogy rémálmod van, brutális rémálmod van, azért, mert a lelked romokban van, ugye a sok hazugság miatt, a sok babona miatt, a lelked romokban van, és amikor a szíved megáll, akkor te abban a rémálomban benne maradsz, mert az teljesen valóságos, a rémálom, az teljesen valóságos. Az álomhoz nem kell test, az álom nem az agyban van, ez hazugság. Ezek a brit tudósoknak a hazugsága, a Nobel-díjasok hazugsága, az álom a lélekben van. És épp olyan valóságos, mint a nappali valóság az álom, legtöbb álom, mint tudjuk. Az, hogy Isten megengedi, hogy áthozzuk a nappali valóságba az álmot, ugye az elménkbe, az arra van, hogy a mi elménk, vagyis a mi lelkünk azzal foglalkozó nappal is, ami igaz és ami ugye szent. Hogy ne foglalkozunk a hiába valósággal, hanem inkább foglalkozunk az örökkévalósággal. Hogy azt forgassuk benne magunkban, amit az Úristen adott nekünk éjszaka. Ugye álomban ezt szoktam én csinálni, és olyan, hát sok bizonságtevő határon innen és határon túl ezt teszi, hogy Isten által tanítani is azt forgatja magában, azon gondolkodik, azon elmékedik él is nappal, ahogy mondja a legelső Zsoltárban. Dávid, azt hiszem, Zsoltáros. Szóval, hát ez ennyire egyszerű és nagyszerű tényleg. Nem tudom, most nem olyan hatalmas nagy lelkesedéssel mondom ezt, de úgy gondolom, hogy mégis a szavakban benne van a lélek, a lelkesedés, tehát bárki megértheti ezt. Egyszerűen mondhattam Isten kegyelme által, egyszerű témát felhasználva, Nobel-díjak témáját felhasználva, bárki megértheti a lényeget, hogy mi az, hogy Nobel-díj, és hát Isten könyörül azon az ember, aki Nobel-díjat kapott, mert az ember úgymond be van díjazva, be van biztosítva a rothadásba. Tényleg, tehát ez valami félelmetes, és ezért én nem beszéltek kevésen vagy lenézően az ilyen emberekről, sőt, azt kéne kívánjam, hogy meneküljenek meg valamiképpen. És ezért el is mondom azt, hogy volt egy híres író, sokan ismerték és szerették, én nem voltam, nem vagyok ilyen túlművelt ember, nem olvastam olyan sokat, de ismerem valamelyest én is Tolstojt, aki nem csak író volt, neki nem csak tehetsége volt, tehát nemes volt a maga módján, mert azért a nemesek szerették az ő könyveit, amiket ő írt, ugye. Van neki egy olyan könyve is, hogy mi a címe? Feltámadás. Na, abban a könyvben ő leírja a saját újjászületését. Tehát ő Tolstoj, ő bizonságot tett a hallgatói, az írói, vagy az olvasói számára is, hogy amit mond Jézus, egymástán háromszor ismeti ezt is, szintén Nikodémusznak, hangsúlyozza, hogy fontos az embernek újjászületni. És Lev Nikolajevics Tolstoj, ha jól emlékszem a nevére, hát ő újjászületett. Ő éhezte az igazságot, Tolstoj éhezte az igazságot, és újjászületett. És abban a könyvében, hogy Feltámadás, leírja az ő újjászületését. Gyönyörűséges történet, a film az már tisztátalan, tehát a film az már hazugság. Én megnéztem a filmet, mert nincs türelmem olvasni, de a barátom így hogy néztük a filmet, elmesélte, hogy mi van a könyvben is, mi van a filmben, ugye azt láttuk a szemeinkkel, tehát a film az általában, mint általában a filmek, hazugság. Tehát az már az Antikrisztus kezében a film. Azonban a maga a könyv az teljesen nyilvánvalóvá teszi azt, hogy Tolstoj hogyan született újjá, és hát némely rajongója, ugye hát mivel rajongót érte, bálvány volt számára, megkereste Tolstojt is, hogy hát akkor ő most Krisztust követi, Krisztusnak a gyermeke, az ő barátja, és akkor úgy keresték, hogy na hát akkor beszéljen erről is, és elkergette a rajongóit, azt mondja, hogy hozzám ne üljetek, mert ez Istennek az ajándéka, nincs semmi keresni valótok nálam. Én nem vagyok a ti bálványotok, nem vagyok az én a ti bálványotok. Nektek is a Krisztusra van szükségetek, hogy feltámadjatok a lelki halálból. Tehát ilyen ember volt Tolstoj, elkergette a rajongóit a háztól. És ő megvallotta egy alkalommal, hogy kitüntették őt is erre a Nobel-díjra, és azt nem fogadta el. Tolstoj nem fogadta el, de hogyan fogadhatta volna a Nobel-díjat, amikor ő már nem volt nemes, hanem igenes volt ő. Tolstoj igenes volt, és nem nemes. Tehát ő már nem fogadhatta el a Nobel-díjat. Jézus Krisztusnak a szavaival zárnám ezt a felvételt. Ő azt mondja, hogy dicséretet emberektől nem fogadok el. Dicsőséget, dicséretet emberektől nem fogadok el. Emberek, mekkora szabadság ez? Lehetek én az utolsó ember a világon, nem kell engemet megdicsérni, mert szabad vagyok lélekben, ahogy mondja Helta Jenő, hogy az sose rab, aki lélekben szabad. Az akkor is, ha koldus, nincstelen, gazdag, hatalmas, mert bilincstelen emberek, milyen dicsőséges ez? Tehát Jézus azt mondja, hogy ő dicséretet nem fogad az emberektől. Aki az emberektől elfogadja a dicséretet, legyen az Nobel-díj, vagy bármilyen Oscar, vagy mit tudom én, Jancsi bácsi díj, tök mindegy. Aki azt elfogadja az emberektől, az nem szabad, mert ő már meg kell feleljen annak az elismerésnek, annak az elvárásnak, annak a dicséretnek, annak a dicsőségnek. Azt mondja az Úr Jézus, akinek a szavát és a nevét szégyelli a modern világ, hogy hogyan is hihetnétek ti az atyában, az ő szavában, hogyha egymástól fogadtok el dicséretet, dicsőséget, Nobel-díjakat, és azt a dicséretet, azt a dicsőséget, amit az atya ad nektek, azt nem keresitek. Tehát ennyire egyszerűen elmondja Jézus, hogy aki dicséretet, dicsőséget elfogad emberektől, szabad nem lehet, nincs ahogy. Egyszerűen lehetetlen. Lehetetlen emberek. én ezt nem azért mondtam, hogy valakit vádoljak, vagy valakit lenézek, hanem azért, hogy ha valaki magára ismer az ő tévelgésében, ezen szavak által, tudja meg, hogy van szabadulás. Lehet fogalmazkodni az élő Istenhez, megadja ajándékba. A szabadságot azt nem lehet elérni semmilyen módon, sem pénzzel, sem Nobel-díjjal, sem tudománnyal, még Bibliával sem. Akinek Istenem adja meg ajándékba, hogy gyermekké lehessen, újjászülessen, az nem lett szabad. Meggyőződésem nekem az, amit Jézus mondott, hogy vannak emberek ezen a földön, megvetettek, lenézettek, vannak latrok, vannak kurvák, akik hamarabb meglátják a mennyek országát, mint nagyon sok vallásos ember. Mert pont azáltal, hogy meg vannak vetve ezek az emberek, ki vannak közösítve, le vannak nézve, azáltal ők arra kényszerülnek, hogy az örömöt, a békességet ne testben keressék, hanem lélekben, az élő Istennek a lelkében. És ezáltal ismerhetik meg az igazságot, az Úr Jézusnak a kegyelmét, az ő jóságát, a szent vért, ami által megmoshatunk, a lelkünk megmosatik, és feltámadhatunk egy új életre, de itt testben újjászülethetünk. Teljesen megváltozunk, ahogy Pál apostol mondja, aki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, imé újjá lett minden. Ez a jóságos Istennek a terve. Ezért nem fogadta el Tolstoj a Nobel-díjat, mert ő megismerte az Urat. Nem Jézust, a professzort, a tanítót, a Nobel-díjas embert, a gurut, hanem ő megismerte az Urat, az egyszerű Jézust, a zsákruhás Jézust, aki az engedelmességével, alázatával legyőzte a halált. Legyőzte, engedte, hogy Istennek a lelke lakozzon benne, és legyőzte a halált. És erre hív minket a mindenható Isten. Lehet, hogy te is Nobel-díjas voltál mostanig, kaptál kitüntetéseket a társadalomtól, a világtól, a családtól, elismeréseket, de úgy érzed, hogy az elismertség, meg a kitüntetések, meg a különböző díjak, meg a hírnév, meg a népszerűség, meg a tömegszerűség nem okoz neked örömöt és boldogságot, akkor lehet, hogy hozzád beszéltem ezen szavak által, és téged is hív a mindenható Isten, hogy ismerd meg őt. És ehhez nyilván nem kell semmi más, nem kell semmilyen vallás, hanem két hajlékony tért, alázatos szív, tudjál fohászkodni az élő Istenhez. Lehet, hogy nem is hiszel benne, mondd azt, hogy Isten, hogyha létezel, én nem hiszek benned, mert sokat csalódtam a vallásokban, a különböző szektákban, nem hiszek én benned. De hogyha létezel, és tudnál nekem segíteni, hogy megtudjam, mi az igazság, a valóság, akkor könyörülj rajtam, segíts. Mert megvan írva, hogy mindenki, aki az Úr nevét segítségül hívja, megtartatik. És Isten adja a kijelentéseket mindenkinek. Nem hiába van leírva a Jeremiás proféta könyvében, hogy Istennek a hívószáma, szokták mondani, Jeremiás 33:3. És ott azt írja, hogy kiálts hozzá, és válaszolni fogok. Hatalmas dolgokat mondok, és megfoghatatlanokat, amiket nem tudsz. Ezt mondja mindenható Isten. Az Úr Jézus pedig azt mondja, hogy gyertek hozzá mindannyian, akik megvagytok fáradva, megvagytok terhelve, és én nyugalmat adok néktek, megnyugosztat titeket. Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Az én igám könnyű, az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, mondja az Úr Jézus. És aki oda megy hozzá, és kívánja az ő terhét magára menni, az mindenki megkapja az igazi könnyű terhet. Azáltal, hogy leteszi a bűnei terhét, a hazugság, a hamisság, a vallások terhét, az egoizmus terhét, a Nobel-díjak terhét leteszi a kereszt elé, és felveszi magára a könnyű terhet, mert az Úr Jézus terhe könnyű, az ő igája gyönyörűséges, mert a mindenható Istennek a lelke az, aki ezt a hatalmas munkát végzi bennünk, hogy újjászül minket, és igazzá válik, amit mond Pál apostol, hogy aki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, immé újjá lett minden. Ezt Lev Tolsztoj megélte, ő erről beszélt, ő erről beszámolt, nem szégyelte a Krisztust, felvállalta, magára öltötte, és én is felvállaltam, magamra öltöttem, hogy beszéljek erről, hogyha valaki még talán megmenekülhet, az meneküljön meg. Isten dicsőségére, ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!